A közönséget. A rádió énekkar csodálatos hangzása megtölti a lenyűgöző Mátyás templomot, az impozáns Pesti Vigadót, a Szecessziós Zeneakadémiát és a modern Dohnányi Ernő Zenei Központot. A koncerteken Szabó Sipos Máté, Florian Helgát és Alexander Lüken vezényletével lép színpadra az énekkar. A sapszombérletet keresse az mrme.jegy.hu oldalon. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed.
Reklámot hallottak. V4. A Visegrádi Négyek magazinja a Kossuth Rádióban.
Köszöntöm a Közép-Európa és a Visegrádi együttműködés iránt érdeklődőket, a mikrofonnál Járai Judit. Visegrádi magazinunkban ma történelemről és a történelem oktatásáról a Trianon utáni Csehszlovákiában és Szlovákiában, majd nemességről és nemesi viseletekről, valamint színes nemzetközi fesztiválról kínálunk hol elgondolkodtató, hol szórakoztató témákat. Tartsanak velünk! Gondoljuk el azt a különös helyzetet a két világháború között, amikor egy észak-szlovákiai községben olyan tanító tanított, aki amúgy magyarul végezte az iskoláit, majd átképezték őt szlovák nyelvű oktatásra, és cseh tankönyvek alapján a csehszlovakizmus, vagyis a csehszlovák állam iránti hűség szellemiségét kellett a szlovák tanulóknak közvetítenie, mondja műsorunknak adott interjújában Vajda Barnabás, Szlovákia egyetlen magyar nyelvű egyeteme, a komárnói Sejé János Egyetem docense. Szomorú helyzet volt ez a trianoni békediktátum után, amelyre éppen a héten, az összetartozás napján emlékeztünk. És abban a helyzetben, de manapság is igencsak lényeges, hogy mit tanítottak a diákoknak a történelemről, a nagybetűs történelemről, és nem csak mit, hanem kik és hogyan. Haják Szabó Mária erről beszélget Vajda Barnabással.
Mikor jelentek meg az első tankönyvek a Magyar Királyságban, amelyek kifejezetten tankönyvnek íródtak?
Hogyha állami tankönyvekről beszélünk, akkor az a 19. század utolsó harmadában, olyan értelemben állami, hogy az államban működő iskolarendszer szült tankönyveket, elsősorban felekezeti tankönyveket, és aztán a 20. századtól már állami tankönyveket is. De abban az értelemben, hogy a magánoktatásban, például a főúri családoknál használtak könyveket, amiket ma már tankönyvnek nevezhetnénk, jóval korábban, 18. század utolsó felében már számos ilyen könyv példány van, amiből főúri családok gyermekei tanultak, de azon belül hadtudományt, történelemtudományt, hittant és egyebeket. Jellemzően tudósok írták, kifejezetten a régebbi időkben, de az újabbakat is Európa nagy részén a közelmúltig szinte csak és kizárólag akadémiai emberek, egyetemi tanárok írták, csak az 1960-as évektől vált divattá Nyugat-Európából, főleg Németországban és Franciaországban, hogy tanárok is csatlakoztak. De ez a mai napig kérdés, hogy ki írja a tankönyveket.
Trianon után Csehszlovákiában milyen tankönyvek jelentek meg? Az első republikában voltak magyar iskolák, tehát nyilván magyar tankönyvek is voltak. Mit használtak azokban az iskolákban?
Az első csehszlovák köztársaság nagyon gazdag tankönyvkultúrával rendelkező, viszonylag szabad tankönyvkultúrával rendelkező ország volt. Elsősorban cseh történészek írtak könyveket, hamarosan becsatlakoztak szlovák történészek is, és a 20-as években már látjuk jelét annak, hogy például a szlovákiai magyar vonalom Komáromból, Losoncról származó magyar tanárok is hozzájárulnak ezekhez a tankönyvekhez. Van, amikor fordítják, van, amikor bizonyos részeket magyarítanak. Kötelező ideológiai szabály volt a csehoszlovakizmus, tehát a csehszlovák államhoz való hűség közvetítése a tankönyvekben.
És ez a magyar iskolákra is vonatkozott?
Vonatkozott a cseh iskolákra, vonatkozott a német iskolákra, a magyar iskolákra és a szlovák iskolákra is. Gondoljuk el azt az érdekes helyzetet a két háború között, amikor egy észak-szlovákiai községben olyan tanító tanított, aki amúgy magyarul végezte az iskoláit, mondjuk a 20-as években bőven voltak ilyenek, őt átképezték szlovák nyelvű oktatásra, cseh tankönyvek alapján a csehoszlovák szellemet kellett a tiszta szlovák tanulóknak közvetítenie.
A magyar iskolákban a magyar pedagógusokat is át kellett így, hogy mondjam, ideológiailag képezni?
A kell talán erről szó, de a folyamat zajlott. A csehszlovák állam ragaszkodott ahhoz, hogy az iskolákban a csehoszlovakista szellem legyen, és ez igen a magyar tanítókra is vonatkozott. Például Masaryk elnök születésnapja kötelező ünnep volt, meg kellett ünnepelni, igen a magyar iskolákban is.
A református egyház jellemzően pontosnak tartotta az oktatásban való közreműködést, nagyon sok iskolája volt a református egyháznak. Mennyire beszélt bele az állam a református iskolák, magyar iskolák oktatási programjába például?
Ez a két háború között nagyon finoman zajlott. A II. Világháború után aztán ez teljesen megváltozott, ott már nem volt kibúvó, hiszen nem is léteztek egyházi iskolák. Az állam rendkívül brutális módon legyalult minden mást, ami eltért ettől a cseh és szlovák két ágúságból fakadó csehoszlovakizmuson, és aztán ehhez még 1948 után a marxista-lenista ideológia is hozzá lett téve, és ebből keletkezett elképzelhetetlen történelmi katyvasz.
Az egységes és tiszta szláv állam megteremtésének igyekezete hogyan fejlődött, tehát mikor jelent meg a tankönyvekben?
A két háború közötti időszakban ez efféle teljesen etnikailag homogenizáló szemlélet nem jellemző. És ekkor még hagytak ki búvót arra, hogy a közös polgári, állampolgári etosz az, ami minket összeköt. A II. Világháború után ez eltűnik. A marxista-leninista szemlélet ezt elfedi. Számos jele van annak, hogy nem csak az internacionalizmus fette el ezt, hanem a nacionalizmus is, és ez alatt a részben cseh, de főleg a szlovák nacionalizmus is, csak furcsa módon a szlovák nacionalizmust is visszafogták, tehát nem mutatkozhatott meg teljes erejében. Ennek az első jelei igazából aztán 1991 körül jelentek meg, de meg kell mondani, hogy azért a szlovák állam, a modernkori szlovák állam tett azért, hogy ez ne legyen embertelen, bár sokat tehetne még azért, hogy sokkal jobb legyen.
A szocializmus történelem tankönyveit magyarok írták, magyar tanárok, vagy szlovák fordítások?
A mindenkori csehszlovák államnak és utódainak most már több mint 120 éves gyakorlata, hogy a központi szerzők azok elsősorban csehek, másodszorban szlovákok, és lehetnek időnként enyhébb politikai időszakokban részesei magyar szerzők is. Tankó László, Kiszlinné, Eleonóra, Párkány Antal tanár úr, körülbelül még egy 10-15 ember, Csanda tanár úr részesei voltak ennek a folyamatnak, de önállóan soha nem írtak könyvet. Ők tanácsadóként, szerkesztőként, fordítóként voltak jelen ezekben a tankönyvekben, úgy, ahogy egyébként budapesti szerzőket és a 60-as évek második felétől magyar történészeket is bevontak ebbe a munkába. De ennek az volt az alapja, hogy az ideológia, a fő irányvonal cseh-szlovák és a szocialista állam engedékenységének jeleként magyar vagy magyarosított tartalmak is bekerülhettek. Például 1968 után, vagy a 70-es, 80-as évek. Ez nagyon nagy dolog volt az akkori ideológiai zártságban, hogy egyáltalán magyar tartalmak, bővített magyar verziók belekerülhettek.
A rendszerváltozás után történt valami, csak most tudatosítjuk, hogy ez milyen nagy dolog volt, amikor Simon Attila és Kovács László tanár úr magyar történelem tankönyvet írtak, semmi fordítás nincs benne, innovatív, új szemlélettel dolgozó, szép kivitelű tankönyvek voltak, csak aztán úgy megállt ez. Több könyvre aztán nem kaptak nyilván megrendelést.
A Magyar Nép története című háromkötetes sorozat, amely az alapiskolák felső tagozata számára íródott, valóban újítás volt, és magyar szempontú. Aztán elkészült ennek két része a gimnázium első és második osztályára is, de aztán a folyamat megszakadt, és most újra visszatértünk a 120 évvel ezelőtti központilag kiadott szlovák szerzők által írt, és magyar kollégák által magyarosított, magyarra fordított tankönyvekhez.
A két nép közeledése talán ott indulhatna el, hogyha a történelmet másképp tanítanák az iskolákban, Szlovákiában. Olyan fokú tudatlansággal találkozom például Benes dekrétumok ügyében, hogy ez elképesztő, és ez vonatkozik a fiatalokra, a középkorúakra és az idősekre is.
Ezzel az egész Európai Unió küszködik, én ismerek nemzetközi kutatásokat, tehát a történelmi gondolkodás szintjének csökkenése egy általános tendencia. Azokban az országokban, ahol erre nincs is igény, ahol nem is szándék, válik a több szempontúság. Nem is szándék a velünk együtt élő népek felé való nyitás, ott ez egészen biztosan nem fog sikerülni.
A történelemkönyvek ugye a nemzeti narratívát közvetítik, de meg lehet úgy a nemzeti narratívát fogalmazni, hogy ebbe beleférjen az elfogadás.
Amíg a történelemtanítás Szlovákiában és Magyarországon a hosszú tanári monológok módszerén épül, és az egy tankönyvben megfogalmazott nemzeti narratívák kötelezőségén épül, addig semmi nem fog változni. Ha azonban nyitjuk a narratívák lehetőségét, változtatható a dolog, és ez azt jelenti, hogy például a Benes dekrétumokról mind a szlovák tannyelvű, mind a magyar tannyelvű iskolákban két, esetleg három narratíva is jelenjen meg gondolkodtató feladatok formájában is. A módszertan már rég föltalálta, hogy hogyan lehet problematikus dolgokat megtanítani. Nincs garancia, hogy a következő nemzedékek mindenképpen nyitottak és kevésbé lesznek nacionalisták, de ha semmit nem teszünk ezen a téren, akkor egészen biztosan nem változik semmi. A Sey János Egyetem tanárképző karán ez a szellemiség kezdettől jelen van.
Magyarországon kötelező érettségizni történelemből, Szlovákiában nem. Ez mutat valamiféle társadalmi hozzáállást a múlthoz, és egyáltalán ön szerint fontos az, hogy minden diák érettségizzen történelemből?
A magyarországi érettségi rendszer a világ egyik legkifinomultabb történelemkultúra fejlesztő rendszere. Ez alatt azt értem, hogy a történelemtanítás gyakorlata, a továbbképzés rendszere, a tankönyvek kigondolt rendszere, az érettségire való felkészülés minden ága boga nagyon kifinomult rendszert ad. Tény, hogy a világon ez egy unikum jelenleg. A szlovákiai rendszer önmagában semmit nem jelent. Nincs érettségi történelemből. Arra sarkalom a pedagógusokat, hogy nyissák ki a világot, alkossanak, szólítsanak meg tanulókat, és velük együtt gondolkodjanak a történelemről kötelmek nélkül. Erre lehetőségük van.
Az imént hallottuk, hogy a magyar főúri családoknál jóval az állami oktatási rendszer kiépülése előtt már használtak tudós könyveket, vagyis tudósok írtak tanításra könyveket, amelyeket tankönyvekként forgattak, és a nemesek gyermekei ezekből tanultak. A kommunista rendszerek szinte fizikailag is megsemmisítették az arisztokráciát. A szerencsésebb arisztokratáknak sikerült külföldre menekülniük, és a rendszerváltoztatás esztendeiben többen vissza is tértek. Pedig mennyi mindent, miféle kultúrát adhattak volna tovább. Manapság legalább megismerhetjük a nemesek jó részének nemes cselekedeteit, és az általuk megtestesített kultúrát is, például az öltözködés kultúráját. A felvidéki Királyhelmecen a Majláth József Regionális Múzeum rendszeresen szervez olyan kiállításokat, amelyek a múltat, persze elsősorban a magyar múltat idézik meg. Május elején már hírt adtunk a bodrogközi népviseletekből rendezett tárlójukról. Ma a főúri világ öltözeteiről hoztunk hírt. A múzeum ugyanis egész éves programsorozatban idézi meg Nyári Krisztina és Turzó Nádor fia Turzó Imre 1618-as királyhelmeci esküvőjét. Ennek egyik újabb állomásaként nyílt kiállítás a 17. századi főúri viseletekből. Persze kérdés, hogy vajon egy több mint 400 évvel ezelőtti főúri esküvő története egy korszak lenyomata is, vagy csak helytörténeti érdekesség. Ezúttal is Tomolyka Tünde járt Királyhelmecen.
Kassai Pátria együttes, azaz Balogh Erzsébet és Kovács Marcell különböző hagyományos hangszereinek köszönhetően késő reneszánsz és korabarokk dallamok csendültek fel a kiállítás megnyitóján.
Nagyon gazdag, bő, újjal ellátott, természetesen ékszerekkel. Nyári Krisztinának rengeteg ékszere van, a gyönyörű leírások vannak.
Szivák Gábor, a kisvárdai Várdai István városi könyvtár igazgatója.
Tudjuk, hogy milyen gyűrűt kapott Túlzó Imrétől, ez megmaradt az Eszterházi a kincstárába is. Különböző brossok, ékszerek, rengeteg gyémánt díszítés van. Magában az öltözetekben, a pártájában rengeteg gyémánt volt, igaz gyöngyöket voltak beírva. Nagyon gazdag családról beszélünk.
Prémmel bélelt otthoni bunda, kabát vagy hálóbunda, amely a mai köntös fényűzőbb formája, de a szolgálólány, a komorna, a küldönc és a fuvaros ruházata is megtalálható a vitrinekben. A nemesek és a stílus címen a kiállítást a mai Kajláth József regionális múzeumi tárlatgalériájában nyitották meg a napokban. A kiállított ruhadarabok szorosan összefüggnek a tárlat apropóját adó korabeli nagyszabású eseménnyel, azaz a Bodrogközhöz szorosan fűződő Nyári Krisztina és a nagybicsei Túrzó Imre 1618 novemberében Királyhelmecen kötött házasságával. Szivák Gábor könyvtárigazgató a sok-sok levéltári leírás alapján összefüggésbe hozza a ruhákat az esküvővel.
Most egy köppenyről beszélünk, egy külső viszen ing van alatta, ingújas darab, de jól látható, hogy egy viszonylag gazdag, hímzéssel ellátott brokát ruháról beszélünk, amelyen különböző zsinórozások és természetesen szörneprémek vannak. Hogyha megnézzük Nyári Krisztinának a hagyatékát, ami megmaradt, tehát az is, hogy esküvőre mit vitt stafírunkba, mit kapott Túrzó Imrétől ajándékba, akkor azt látjuk, hogy nagyon sok prémes bunda, kiskabát található.
A két gazdag nemesi család gyermekeinek egybekelését az évszázad Frigyeként emlegették, nem csak azért, mert jelentős birtokosokról volt szó, hanem azért is, mert számos helyen megülték a lakodalmat. A két család székhelyei között több mint 400 kilométer távolság volt, így több hónapon át tartották az esküvőt, hangsúlyozza a kisvárdai könyvtár igazgatója.
Majdnem két hét alatt mennek visszafelé, 200 katona kíséri az egész menetet. Rimai János, aki a török követségbe járt, ő tervezi meg, szó szerint haditerv, rengeteg katona kíséri. Ne felejtsük el, török háborúk vannak. Egy ilyen gazdag hozományt azt bármikor le lehetne csapni, külön aranyhintó készül el a nászutasoknak.
A napokban megnyílt kiállítás kísérő rendezvényei közé tartoznak azok az előadások is, amelyek a két család életét és a korabeli viszonyokat mutatják be.
Nyári Pál 1600-ban elvette az utolsó élő várdait, Várdai Katát, és ebből a házasságból született két gyerek, a Ferkó, illetve a Krisztina.
Szivák Gábor könyvtárigazgató.
Én így kerülök Kisvárnára a képbe, és miután Kisvár és Király Helmes testvérváros, felajánlottam, hogy tartok egy előadást Krisztináról, akinek itt volt az esküvője. Maga a leánykérés az Kisvárdai várba történt 17-ben, és utána ekkor volt 18-ban nagy esküvő novemberben, amelyre két könyv is megjelent. Maga a házasság nem tartott sokáig, hiszen Imre 20-ban meghalt, és utána egy nagyon csúnya időszak következik, hiszen Krisztina egyre háttérbe szorulónak érezte magát, úgyhogy meg is szökött, ott hagyva a gyerekei, férhez ment a későbbi nádorhoz, Eszterházihoz. Eszterházi ezzel a házassággal óriási vagyonhoz jutott, és hozzájutott a Túrzók teljes örökségéhez is.
A 16. század végi, illetve 17. századi ruhamodelleket Lenka Pályer készítette. A kiállításon azt is megtudhatja az érdeklődő, hogy a 17. század közepéig a nők elfették a dekoltázsukat, és különféle gallérokat viseltek a nyakuk körül. Csak később a francia divat hatására kezdték szabadon hagyni a vállukat és a karjukat. Lenka Pályer, a ruhadarabok készítője, a Királyhelmeci Múzeum részére megvarta Nyári Krisztinának az utókorra maradt egyetlen festményén látható ruháját is. A látogatók a festmény poszter változatát és az újonnan elkészített ruhát is megtekinthetik. A tárlaton korabeli dokumentumok másolatai, a Túrzó családhoz tartozó birtokok és kastélyok rajzai is láthatók. A téma felkutatásában a Kisvárdai könyvtár mellett az Árvai Múzeum és a Vágvölgyi Múzeum és a hozzátartozó, máig meglévő nagybicsei Nászpalota nyújtott segítséget, amelyet Túrzó György a 17. században lányai esküvői számára építtetett. A családról Jana Kurucárová levéltáros, Zsolnai Állami Archívum nagybicsei kirendeltségének az egykori igazgatója tartott előadást.
A Bizony Institúcie.
Mindkét intézmény egyidejűleg olyan eredeti reneszánsz épületekben székel, amelyek egykor a Túrzó család tulajdonában voltak. Nem utolsó sorban pedig az is fontos, hogy az állami levéltárban a Túrzó család több mint 14 ezer darabos levelezése maradt fenn. Megtalálhatóak közöttük Nyári Krisztina, illetve Túrzó Nádor levelei, valamint Czobor Erzsébet írásai is. Éppen ezeknek a leveleknek köszönhetően tudjuk rekonstruálni azt is, hogy Imre valójában megfordult-e ezen a vidéken. A naplójából tudjuk, hogy apja halála után elindult, hogy felülvizsgálja a Tokaj környéki birtokokat. Meglátogatta nagymamáját, Perényi asszonyt, Nagyidán, és megállt Kisvárdán is, ahol találkozott a 14 éves Nyári Krisztinával. Az esküvő valóban itt zajlott, mert Krisztina naplójegyzeteiből és levelezéseiből is bizonyítani tudjuk, hogy ő szívesen tartózkodott itt Királyhelmecen, hangsúlyozta a levéltáros. Királyhelmecen szeptemberben nagyszabású ünneppel elevenítik majd fel az akkori református templomban tartott esküvőt, amely épület ma a helyi római katolikusokat szolgálja.
Hallottak már hőlégballonos közösségekről? Vannak ilyenek szerte a világban. A napokban pedig a Kassa feletti égboltot színesítették, nemzetközi fesztivált, vagy ahogyan ők nevezték, fiesztát tartottak, amely hagyományosan nyárnyitó rendezvény ebben a szép és történelmi városban. Az idei fesztivál azért is különleges, mert egyben a 120 éves évfordulója a Kassa fölötti első hőlégballon repülésnek. A négynapos égi parádén több mint 20 szlovákiai, magyarországi, ausztriai és csehországi pilóta és csapata vett részt. A zenei és gasztronómiai programokkal színesített rendezvényről, a látványos élményrepülésekről Gallai Nagy Emese tudósít.
A hőlégballonkocsik látványos felvonulásával köszöntötték az érdeklődőket Kassa főutcáján a 29. nemzetközi hőlégballon fiesta résztvevői. A zenés fáklyás parádé fesztivál hangulatot teremtett a nagyvárosban. A kosarakkal és még leengedett ballonokkal felszerelt kocsikat, valamint azok legénységét több ezren várták a belvárosban található Műszaki Egyetem mellett kialakított felszálló pályánál is. Barbora Borovská gyermekeivel látogatott a rendezvényre. Kisgyerekeink vannak, és nagyon sok itt az attrakció, főleg a ballonok. A gyerekek mindig arról álmodnak, hogyha elérik a 140 cm-t, akkor majd repülhetnek a hőlégballonnal. Ezért jöttünk el, hogy megmutassuk nekik. Martin Csigás családjával vett részt a parádén. A gyerekek miatt jöttünk, hogy legyen élményük. Én még nem repültem, de mindig is vonzott engem. Ki is próbálnám, de egyedül a feleségem nélkül nem fogom. Állítják a kosarakat, melegítik a ballont, az utolsó kötél és gázpalack ellenőrzéseket végzik felszállás előtt a pilóták. Idén 20, köztük szlovákiai, magyarországi, ausztriai és csehországi pilóta és csapata vett részt a nemzetközi találkozón.
Egy percen belül vagyunk, hogy felszálljunk, bekapcsoljuk a sebességmérőnket, és elkezdünk fűteni. Betessékelem az utasokat, hogy meglegyen a kellő súly, és akkor, amikor elérjük a megfelelő, a felszálláshoz szükséges hőmérsékletet, akkor elemelkedünk.
A budapesti hőlégballon pilóta és oktató Stiber József 11. alkalommal vett részt a kassai parádén.
Magyarországon ritka dolog az, hogy egy történelmi városunkat össze-vissza tudjuk repülni szinte minden irányba. Ez itt Kassán megengedett. Én több mint 50 alkalommal repültem át ezt a várost, és a környékbeli összes településemmel leszálltam. A kassai fiesták egyik specialitása, hogy különösen szűk helyekről szállunk föl. Szeretnénk alacsonyan elmenni a házak fölött, ennél viszont már nagyon figyelnünk kell egymásra. Tehát egyszerre, egy időben, sok balon van a levegőben, mindenki figyel a másikra, hogy ne legyen ütközés. A harmadik a biztonságos leszállás. Az ipari létesítményeket el kell kerülni, a repteret el kell kerülni, a vasgyárat el kell kerülni, a településeken túl kell menni.
A repülésre napkelte után és napnyugta előtt másfél órával, kizárólag csapadék és ködmentes időben, legfeljebb 13 km/órás talajmenti szélsebesség, állandó irányú minimális légmozgás mellett stabil időjárásban van lehetőség. Az utasok száma a kosár nagyságától függ, amely legfeljebb 2000 méter magasságig emelkedhet, és ideális esetben átlagosan 15-20 km/órás sebességgel halad. Mede Ferenc hőlégballon pilóta Hernád Németiből érkezett a fiesztára.
Mi a széllel szállunk, ez benne a szép. És a különféle rétegek, mert a különféle magasságokban használjuk ki az eltérő szélirányt. Ez az első 500 méteren, ez látványos, tehát akár még 180 fokkal is eltérhet, bármennyire is szórakoztató, izgalmas, adrenalinos, de alapvető a biztonság. A mai technika olyan szinten van, hogy én úgy gondolom, de ez az én véleményem, kiemelném, ha emberi mulasztás nem történik, akkor ez az egyik legbiztonságosabb formája magának a repülésnek.
Miroslav Mocsári, kassai pilóta.
20 szegyebb rakó. 27 éve vagyok pilóta. Ez egy más dimenzió, ha a levegőben vagyok, másképp látja az ember a világot, ha fentről nézi. Itt egy közösség találkozik az egész világból. Most itt szervezzük Kassán, máskor Csehországba megyünk, vagy Amerikába. Minden országnak van egy ballon közössége, és rendszeresen látogatjuk egymást. Közösen repülünk az adott országban.
A rendezvény célja, hogy közelebb hozza ezt a látványos és izgalmas sportágat az emberekhez. Kassa fölött először 120 éve lebegett ballon. 1906. június 14-én érkezett a városba a budapesti Aeroklub Turul elnevezésű ballonja, amelyet még 1902-ben gyártottak, és eredetileg nem a közönség szórakoztatása, hanem a meteorológiai megfigyelések és a légi felvételek készítése céljából bocsátották fel.
1906-ban meghívták Kassára a Turul ballont.
Ingrid Dezin, a kassai hőlégballon fiesta rendezvényigazgatója.
Ezzel kezdetét vette a ballonrepülés történelme Kassán. Igaz, gázballon volt, nem olyan hőlégballon, mint amilyenekkel ma repülünk, de egy hatalmas eseménynek számított. Úgy tudjuk, hogy az első felszállás a vasútállomás területén történt, és a helyi fürdő tetején landolt. Minden rendben ment. Később megismételte a rajtot egy nagyobb területről, valamilyen sportpályáról, és magyar bőt felé vette az irányt, ahol biztonságosan leszállt. A repülést a nyilvánosság hatalmas ünneplése kísérte, úgy, mint ma a fiesztán.
A felszálló pálya mellett kísérő rendezvények gazdag kínálatával várták a családosokat. A felhőtlen hangulatot kissé beárnyékolta, hogy a péntek esti repülés során, miután két hőlégballon ütközött, egyikük kényszerleszállást hajtott végre egy kassai bevásárlóközpont előtti forgalmas útszakaszon. A fedélzeten tartózkodó öt személyből egy könnyebb sérüléseket szenvedett. A hagyományát és felhozatalát tekintve Szlovákiában egyedülálló négynapos fesztiválon idén is több ezren vettek részt.
A visegrádi együttműködésben résztvevő országokkal foglalkozó nemzetközi magazinunkat és Járai Juditot hallották. Tóba Szilvia zenei szerkesztő, Pór István hangmérnök és Szőlősi Éva gyártásvezető nevében is köszönöm. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, amelyre számítunk a jövő héten is.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az ananász darabja csak 649 forint, az 500 g-os eper csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri.
20 évvel a budapesti Wagner napok indulása után idén újra a Parsifallal nyitja meg a MÜPA a jubileumát ünneplő legendás fesztiválját. A nemzetközi és hazai sztárokat felvonultató előadást ezúttal is a budapesti Wagner napok művészeti vezetője Fischer Ádám vezényli. Ünnepeljük együtt az idén 20 éves budapesti Wagner napokat június 5-e és 30-a között a MÜPA-ban.
Reklámot hallottam.